Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Senki sem gyújt világot azért, hogy befödje valami edény félével, vagy hogy az ágya alá tegye. Inkább a tartóra teszi, hogy aki csak belép, lássa világát. Mert semmi sincs úgy elrejtve, hogy elő ne kerülne, és nincs titok, ami ki ne tudódnék, és nyilvánosságra ne kerülne. Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok, mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még az is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé. Tukács evangéliumából idéztem, köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban folytatjuk majd azt az előadást, amelyet a tábori lelkészek napján hallottak. A tábori püspökségen tartott esemény résztvevői Zakar Péter professzort hallják majd az 1848-49-es szabadságharc tábori lelkészeiről.
Kovrik Artur, egy szentandrási pap, és ő arról prédikált 49 tavaszán, hogy miközben Ferenc Józsefre baglyok húhogják az útállat gundalait, közben a még fürge magyar már szánt vet, és hamarosan gazdag kalászokat aratant. Na ezért a húhogásért először halálra ítélték, aztán 20 évet kapott vasban.
Ezt követi Bíró László katolikus tábori püspök gondolata a családról, a házasság fontosságáról.
A házasság szentsége maga, az imádság, a szentség élet, és mindent magába foglal, és ebből fakad a csinak a boldogság.
Adás Ádasi Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasásával zárjuk.
A predikációban mindig tudtam, hogy melyik mondat hat rájuk. Ha a vizes ingel vagy gatyával megálltak a lavor fölött és figyeltek, akkor ez lelkükig hatott. Ha tovább szappanoztak, az közömbös maradt a számukra.
Tartalmas rádiózástanok. Korábbi adásunkban hallották már Zakar Péter professzor előadását, annak egy részletét, amelyet a tábori lelkészek napján tartott az ünnepség résztvének. Ezt folytatjuk. Témája az 1848-49-es szabadságharc tábori lelkészei.
A tábori papságnak kötelessége volt jelen lenni az ütközetekbe és a csatákba, és lelkesíteni, természetesen fegyvertelenül, lelkesíteni a katonákat. Nyilván el kellett látni a plébániai fokat is, a magyar seregben azért instájszámoztak tábori papokat. Volt a zászlóaljaknál is, de a hadosztály az gyakoribb volt. A képen egy éppen ferences szerzetessel, amit egy sebesültet ápol, minthogy mindaddig, ameddig nem vezették be az olgálatot a császári királyi hadseregbe, addig a tábori lelkészek feladata volt a katonák egészségügyi gondozása is. Na most 1848-ban már voltak katonaorvosok a hadseregbe, de a tábori lelkészekre továbbra is úgy tekintettek, mint a legénység egészségügyi ápolásának, tehát nem csak lelki, de vagy fizikai szempontból is ápolásának egyik fontos felelősére. És ugye a felekezetekről talán még annyit elmondhatok, hogy 1848-49-ben, különösen 1849-ben nagyjából az ország felekezeti arányainak megfelelően szolgáltak tábori lelkészek a magyar hadseregbe. Tehát ez azt jelenti, hogy a katolikusok mellett sok református, evangélikus és ortodox lelkész is, sőt, Komáromban Klapka György egy izraelita tábori rabbit is kinevezett. A képen Geisler János egyik prédikációja, amikor 1849-ben az oroszokat kiseprűztük Erdélyből, annak kapcsán egy győzelmi prédikációt tartott. Itt tulajdonképpen azt akarom csak érzékeltetni, hogy miért volt nagyon fontos a tábori lelkészek szerepe. Ugye tudjuk, hogy az ország nagy részén, tehát a lakosság többsége azért paraszti sorban él, olvasni viszonylag kevesen tudnak, tehát gyakorlatilag a tájékozódás egyetlen forrása a plébános és esetleg a kisbíró. A papságnak különben a késő józsefinizmusban kötelező is volt az egyházi rendeleteket kihirdetni. Most itt ugye ez a paraszti életforma azt jelenti, hogy évszázadokig ugyanúgy zajlik az élet. Ugyanúgy megünneplik a királynak a születésnapját, névnapját, stb. Nincs nagy változás. Most itt viszont 1848-49-ben olyan gyorsan követték egymást az események, és olyan gyorsan változott az, hogy miért is harcolunk, hogy azért ezt meg kellett magyarázni az embereknek. Kedvenc példám, hogy Sopronban 1848-ban a parasztok az ökreiket ilyen nagy kokárdákkal feldíszesítették, és kihajtották a város, Sopron városának a földjére. És ezzel fejezték ki, hogy ők magyarok, ők az átalakulás hívei, azt itt már adót fizetni nem kell, és magántulajdon sincs, ugye ezért hajtották a kokárdás ökröket a város földjére. Most nyilván azért ezt valakinek el kellett magyarázni, hogy hát jó, átalakulás van, de az nem azt jelenti, hogy nem kell adót fizetni, hanem mindenki úgy fizet adót, ahogy a gazdasági helyzet bizonyítja. Tehát ugye 1848 nyarán még a királyt kell emlegetni, az alkotmányos rendet, ugye esetleg a Batthyány kormány. Aztán 1848 őszén már királyról nincs nagyon szó, inkább a törvényes előjárókról, de ez alatt már Kossuthékat értik, az Országos Honvédelmi Bizottmányt, és ugye tudjuk, hogy 1849 áprilisában megtörtént a Habsburg-ház trónfosztása, hát akkor pedig aztán már király végképp nincs, ugye akkor már azt kell megmagyarázni, hogy a király szegte meg a nekünk tett esküjét, nem mi vagyunk egy törvénytelen folyamat részei. Itt a képen most Lipovnicki István látható, akiről ugye elmondtam, hogy komáromi plébános volt, látszik, hogy nem túl vidám, éppen az aradi várba törti börtönbüntetését. Gyakorlatilag a szabadságharc leverésével, ezt nyilván önök nagyon jól tudják, hogy az egyház megkülönböztet igazságos és igazságtalan háborút, és az igazságtalan háborúban, ha egy ember megsebesül, megcsonkul vagy meghal, akkor minden pap, aki részt vett a háborúba, a szabálytalanságot követel. Most nyilván az osztrákok úgy fogták fel, hogy a szabadságharc az egy igazságtalan háború. Következésképp nem csak a hadbíróságok vonták felelősségre a tábori lelkészeket, hanem nyilvánvalóan a tábori szentek, a különházi bírósági is. Nyilván, ha egy pap fegyvert fogott, ez gyakran előfordul, a papi szelídség hiánya miatt is bűnös volt, feltárni, mert az eredeti iratanyag elveszett, úgyhogy mindenféle ravasz. 50 katolikus pap állt adásjával a bíróság előtt, ez csak egyébként pesti hadbíróságon is nagyon sokan. Összeszedtakat azért már mégis. Tannenbergi Lajter Ferenc a második sorgyalogezred tábori papja volt, nagyon hősiesen ápolta a katonákat, akkor éri egy haslövés, amikor épp egy sebesültet próbál meg a frontvonalból kimenteni, és meg is hal azonnal. Gonzecki Jánost Hajnaú végeztetik, ő mezőhegyesi tábori pap, és Lévai Sándor egri nagyprépost imádságát minden szentmise után elmondja, amelyben a magyarok győzelmér imádkozik. Ott elég sok svar volt a mezőhegyes intézet imádságot, és ott a hang is kiírt, aki szerzetes, hogy ő egy függetlenségi összeesán ki Ferences papnak a tárgyalását, és a szerbek, a szerbes Parics mellett, úgy kették őket, hogy majd börtönbe zárják, ha a pap mellett nyilatkozik. És azt tanúsítom, amikor visszafoglalták Szent Tamást, a lázadó szerbek bácskai erődjét, előtte a szerbek nagyon sok kegyetlenséget követtek el, és ugye a katonák is úgy gondolták, és Percelmúr is, hogy na akkor most aztán majd kiirtunk mindenkit. És ez a tábori pap rábeszélte a hadtest parancsnokot és a kormánybíró polgári lakosságnak. És megnyitott ő, más is szertek meg. És ezért annyira hálásak voltak, hogy még Bécsbe is kicsit mellett száll. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a táborkészek azért a humanitás őre a háború. Nagyon sokakat ítélnek börtönre, hát egy a Szent Andrási pap, és ő arról 9 tavaszán, hogy közben a még fürge magyar már szánt vett, és hamarosan gazdag kalászokat aratant. Na ezért a húhogásért először halálra ítélték, aztán 20 évet kapott vasban, és csak 1857-ben szabadult ki. Nyilvánvaló a politikai lefedettség, tudnélik a szabadságharcban részt vettek, többsége a katolikus papokra gondolok, 1860-61-ben kaphat plébániát, ugye amikor az alkotmányt visszaállítják, és 1867 után az már egyesek, hát még akár kanonoki vagy püspöki kinevezést is kapnak. Egy ilyen kivételes egyéniséggel búcsúznék, Mihálovics Józseffel, akit az uralkodó a kiegyezést követően zágrábi érsekké nevezett ki. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Szakar Péter profétán mondott el az ünnepség résztvevőinek. Bíró László katolikus tábori püspök, a katolikus püspöki konferencia családügyi referense többször megszólalt adásunkban a családról, annak fontosságáról. Ezúttal a házasságról beszélgettem vele.
Atya, beszélhetünk-e arról, hogy mikor érik meg arra egy fiatal, hogy
a házasság gondolatával foglalkozzék.
Nem tudnék életkori határt mondani. Tehát egybe tud esni a biológiai érettség és a házasságra való érettség. Nagyon sok esetben nyilvánvaló van egy retardáció, ami nehezíti ebbe az irányba a gyereknek a döntését vagy szabadságát. Sokszor talán a szülők is túlzottan tudnak ezzel, és akárnak is örömmel a gyerek otthon is mutat róla. A állóságú nevelés a döntésségre is benne. Látok egy bizonytalanság tényezőt, hogy tényleg nőnek úgy, hogy képtenek vállalni a döntésért a felelősséget, házasodik meg a gyerek. Neveljük a felelősség érzeteket, tud-e úgy döntálolja a döntés következményeit, vagy pedig szülő úgy dönt a helyet, és sose akar. Mert ha nem dönt, akkor nem lehet hibáztatni. Azt látom, hogy szülők általában rohannak ugye egész nap, és ha a gyerek valamit kérdez, döntenek helyette, ahelyett, hogy azt mondják, hogy te gondold meg kiském, hogy mit döntenél, be meg majd.
Akár a saját károdon tanulj.
És várnak, a nagynak lát, éppen a skandináv országokban kezdik ezt fölismerni, hogy a gyerek előbb találkozik a pornográfiával, mielőtt tisztázódna benne, hogy mi az, hogy személyes találkozás. Mert egyszerűen csak a szexualitás felől nézi a világot, és nem a személyes kapcsolat felől nézi a világot. És itt borzasztó hátrányos valóság a világunknak, hogy mikor fogunk fölébredni, és normális mederbe terelni ezeket a dolgokat, azt nem tudom. A keresztény morál azért ebben tud segíteni, hogy helyén legyen a szexualitás egy kamaszban, még ha a szokásos kamasz nyavajái elő is jönnek, de nem hatalmasodnak el rajta, és nem pusztán a pornográfia felől látja a másik nemet.
Szentségben megkötött, szentségben megélt házasság vagy sem?
Nyilvánvaló, hogy a keresztény embernek a keresztség tényéből következik, hogy szentségben akarja élni a házasságát. Csak hogy nem szabad összekeverni az ősi elvet, hogy természetesre épül a természet fölötti. Tehát a házasság szentsége ugye hozott anyagból dolgozik. Így szokták mondani, hogy a kapcsolat maga az a humusz, amibe bele gyökereződik a házasság szentsége. És ha ez a hozott anyag, tehát az udvarlás slendrián módon történik, felelőtlenül, felszínesen, akkor nincs mire épüljön a házasság szentsége. De én fontosnak tartom ezeket a fogalmakat megkülönböztetni a házasságnak a természetes intézményét, a házasság szentségét és a családot. Ez három önálló entitás, mindegyikre újra meg újra oda kell figyelni, hogy működjön. Tehát a kommunikáció, az egymás elfogadása az a természetes alapja a házasság szentségének. A házasság szentsége maga, az imádság, a szentségi élet sok mindent magába foglal, és ebből fakad a családnak a boldogsága. Tehát nagyon sokszor látom azt, hogy mi templomba ismerkedtünk meg, vagy hittancsoportba, akkor biztos, hogy jó lesz ez a kapcsolat, és elhanyagolják magát a kapcsolatot. Sőt, azt is látom néha, hogy annyira túl aktivizálja magát valaki éppen a hittancsoportjában, vagy az egyházközségében, hogy emiatt nem szánnak elegendő időt akár az udvarlásra, akár később a házastársi kapcsolatra, és semmivé foszlik a házasságnak a természetes intézménye, és nincs mire épjön a házasság szentsége. Tehát ez nagyon fontos, hogy a természetesre épül a természet fölötti. Tehát mi keresztények igenis ragaszkodunk a házasság szentségéhez, de nagyon oda kell figyelnünk a természetes alapra. Ugye erre mondja a Ferenc pápánk, hogy a házasság fölépítése kézműves munka. Sok apró munkája van egy kapcsolatnak a fölépítésének. És ha ezt a kézműves munkát végezzük, akkor a természet fölöttinek van mire épülnie. Tehát még egyszer mondanám, hogy a házasságnak a természetes alapja, humusza, az maga a kapcsolat, amit igenis tudatosan építeni kell.
Felhívom hallgatóim figyelmét arra, hogy Bíró László katolikus tábori püspökkel folytatott beszélgetést a családról szombatonként két hetente hallatják itt a Mária Rádió adásában. Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasását folytatjuk, amelyet ezúttal is Bőzsöny Ferenctől hallanak.
Augusztus 23-a. Nézem a falut. Valami kolostor van itt a közelben. Oda megyek. Hát, egy kapucinus fogad a kapuban. Na hát akkor jó helyen járok. Páter Bronislav fogadott, amikor kértem a testvért, hogy vezessen valakihez, akivel szót tudnék érteni valamilyen nyelven. Intelligens jogász ember, aki jól beszél németül. Kitörő lelkesedéssel fogadtak, sokat beszélgettünk. Mintha már évek óta tárgyalnánk ezeket a témákat. Hogy ezek mik? Hát a két ellenség közti életmódot és azok legjobb megoldhatóságát. Ők aztán évszázados tapasztalattal rendelkeznek, hogy hogyan lehet becsületfeladás nélkül mindkettőnek az eszén túljárni. És mindezt a népük javára teszik. Lassan egy egész kis kör lett körülöttem. Nem engedtek el, velük kellett ebédelnem. A provinciális nagyon aranyos volt. Azt mondta, a kedves magyar testvér tiszteletére lecsengetem a lektort. Ugyanis a szerzetesek étkezés közben általában csendben esznek, alatta felolvasás van, de kivételes esetekben az előjáró tiszteletére az előjáró lecsengeti az olvasást, és ilyenkor szabad beszélgetni. Jót nevettek a többiek, örömmel vették tudomásul, és azonnal kérdezősködni kezdtek. Evéd után folytatódott a beszélgetés Bronislav szobájában. Igen, megörültem, amikor a házigazda megmutatta Szentatyánk Benedek reguláját a saját könyvei között. Azt hiszem, ha sokáig ott maradok köztük, még a Hitler gyilkosság tervét is kidolgozzuk együtt. Annyira egymás szájából kapkodtuk a szót abban a témában, hogy mit lehetne tenni a lengyelek érdekében. Kértem tőlük 25 nagy ostját. Néztem a legnagyobb csoport. Megnyugtattam őket, hogy nyugodtan mossanak tovább a Jóisten. Ezt a liturgiát is szívesen fogadja. Hiszen voltak szakaszok, ahol hetek óta nem volt mise. Most, amikor az én területemre kerültek, természetesen első dolgom volt, hogy kapcsolatot keressek velük. A predikációban mindig tudtam, hogy melyik mondat hat rájuk. Ha a vizes ingel vagy gatyával megálltak a lavor fölött és figyeltek, akkor ez lelkükig hatott. Ha tovább szappanoztak, az közömbös maradt a számukra. Istenem, ha a tábori püspök úr ő kegyelmessége látná, és hallaná ezt a liturgiát, bizonyára eretneknek nyilvánítana. A legénység pedig boldog és örül, és kitörő örömmel kérik mindig, hogy menjek közéjük, és prédikáljak, meg adjak feloldozást.
Köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel, tegyék ezt majd egy hét múlva is. Elköszönök Önöktől, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Szent Ágoston gondolatával búcsúzom. Erősíts engem, Szentlélek, hogy ami szent, azt hűséggel megvédjem. Te őriz engem, Szentlélek, hogy szent kegyelmedet el ne veszítsem. Amen.
Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.